cím. Hiranyakashipu rettegésben tartja az univerzumot. És a... Igen, tudom, keresem. 9-től 12-ig tartó szakaszt fogjuk olvasni. Yatra vidruma sopana Mahamarakata buva Yatra spatika kudyani Vayurya stamba pamtaya Yatra chitra vitanani Padmaraga sanani cha Vayapena nivasaya Muktadama parichada Kujatenu purair devya Shabdayan ya itastata Ratnastanishu pashyanti Sudati sundaram mukam Tasmi mahindra bhavane mahabalo Mahamana nirjita loka ekarat Trini vivant yangri yuga suradini Pratapitai Pujita Chanda Shashana
Pratapitai Pujita Chanda Shashana
Bhaktan? Ezt a folyamat így kell csinálni.
Yatra Vidruma Sopana
Yatra Vidruma Sopana
Mahamarakata Bhuva
Mahamarakata Bhuva
Yatra Svatika Kudyani
Yatra Svatika Sabdayam
tasatata
padlókat felbecsületetlen érték is maradóra díszítették, a falak kristályból voltak, az oszlopok pedig vajdúrjak jövőből. Mindenhol csodálatos, minden gyönyörűen feldíszített baldahinok, és rubinnal kirakott ülések sorakoztak, és a habfehér sejem ájnemű gyöngyökkel volt hímezve. Amint a palota gyönyörű, fogakkal és szépséges arccal megáldott, hölgyei a palotában sétálgattak, bokacsengetyűig dallamosan csilingeltek. A drága köveken saját, gyönyörű tükörképüket pillanthatták meg. Ám a leigázott félisteneknek, hiranyakasipú lábainál kellett a földre borulniuk, hogy tiszteletüket ajánlják neki, aki kíméletlenül és minden ok nélkül gyötörte őket. Így élt Hiranyakasipu a palotában, és kemény kézzel uralkodott mindenki fölött. Srila Prabhupád magyarázata. Hiranyakasipu olyan hatalomra tett szert a mennyei bolygókon, hogy az Úr Brahmá, az Úr Shiva és az Úr Vishnu kivételével mindenféle Istennek őt kellett szolgálnia, és valamennyien rettettek, hogyha nem engedelmeskednek neki, szigorúan megbünteti őket. És a Viswanatha Chakravarti Hiranyakasiput Véna Maharajához hasonlította, aki szintén ateista volt, és úgy győzött a Védákban lévő rituális szertartásokból. Volt azonban néhány bölcs, például Bhrigu, akitől Véna Maharaj tartott, ám Hiranyakasipu úgy uralkodott, hogy az Úr Vishnu, az Úr Brahmán és az Úr Shiván kívül mindenki rettegett tőle. Olyan óvatos volt, hogy annak érdekében, hogy a nagy bölcse, például Bhrigu dühe ne égethesse egy borrát, lemondásaival túltett a hatalmukon, és így még őket is leigázta. Láthatjuk, hogy az olyan aszurák, mint Hiranyakasipu, még a felső bolygó rendszereket is háborgathatják, ahová az emberek jámban tetteik eredményeképpen jutottak el. Senki a három világban nem élhet a nyugalomban és jólétben. A magjának emirandaszi alapja, nem csinálása lehaja. Csak soru minita mina, tasz majd sígyugra vén maha. Jaj, sík, Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Köszönöm a türelmeteket, magták, ez nem volt egy egyszerű dolog felolvasni a verset. Hát itt ez egy érdekes dolog, hogy egyáltalán miért van ez hangsúlyozva ennyire, hogy milyen életkörülmények között élt Hiranyakasipu, mert a mi célunk az a bhakti, nem az érzékkielégítés, és hát ez kőkemény érzékkielégítés, amiről szó van, szóval baldahinos ágyak, a baldahinok, meg szép ágyak gyöngyökkel, meg szép arcú hagyja, akiknek még fogaik is voltak. És ez így érdekes, de sokszor látjuk a Bhágavatamban, hogy leírnak ilyen, hogy hát Vyászadő leírja ezeket a dolgokat, hogy Sukadev Goszvámi elmondja, hogy ezek a démonok milyen pompában éltek. És hát gondolkodtam azon, hogy ez vajon miért van, és mondjuk erre nem jöttem rá, de akkor a következő gondolat, amiből fakad, hogy ez a Bhágavata Purána, ez ugye a paramahamszáknak van. És a paramahamszákat, őket nem érdekli az érzékielégítés. Szóval, amikor ők hallják ezt, hogy ilyen arany, meg olyan rubit, meg olyan hölgyek, akkor őket ez nem zavarja meg, mint ahogy szóval hogy az arany, ez nekik csak sár, szóval hogyha van aranyad, akkor nem kellene ilyen földgörögyök, nekik volt volna az odaadás, hogy a bhakti az odaadó szolgálat, akkor ez nem érdekli őket. És ezért, hogyha ilyeneket olvasnak, akkor az nem zavarja őket. És másik érdekes dolog, hogy ugye itt említi Prabhupát, hogy Hiranyakasipu úgy uralkodott, hogy Vishnu, Brahman és Shivan kívül, és ő mindenkit úgy háborgatott, meg mindenki a hatalma, mindenkire kiterjesztette a hatalmát. És hát ugye ők három a Trimurti, ők a guna avatárák, ők az anyagi természet három kötőerejének az irányítói. És ugye az Úr Shiva, ő a tudatlanság kötőerejét irányítja, ő a személyisége. Ő és azt mondja a Prabhupát, hogy ugye vannak különböző tatvák, van a Vishnu tatva, ez Isten, van a Shakti tatva, Isten energiája, és van a Shiva tatva. Szóval, hogy az úgy, hogy meg a Jiva tatva. És a Jiva tatva az ennyi élőmény, és a Shiva tatva. Szóval ő igazából úgy egyik sem. És Prabhupád egy helyen írja, hogy az Úr Shiva olyan hatalmas, hogy már majdnem Vishnu. De nem. És szóval ez egy érdekes dolog, hogy majdnem Vishnu. Aztán az Úr Brahma, aki megteremti az egész univerzumot, és ő a legfelsőbb élő lény, hogy ezt a korábban olvashattuk itt az univerzumon belül. Szóval Vishnu pedig bár a jóság kötő erejét képviseli, vagy irányítja, de ő igazából az Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval Hiranyakasipunak ne se lehet befolyása. Szóval ők hárman fölött állnak Hiranyakasipu rémuralmának, lesz nem számítva mindenki az ő feladósága alá került, és mindenki szenvedett az ő uralmától. Következő pont, amit mond Prabhupád, hogy az olyan asszurák, mint Hiranyakasipu, még ezeket a felső bolygó rendszereket is háborgatni tudják. Szóval nagy nehezen elérnek bizonyos emberek nagy lemondásokkal, vezetésekkel egy emelkedett helyzetet az univerzumon belül, de ott nem lehetnek biztonságban a Hiranyakasipu oda. Mondjuk a Hiranyakasiphoz hasonlatos démonoknak oda is elérkezett. És Prabhupád egy mondat, ami a legjobb volt az egész magyarázatban, nekem legjobban tetszett, hogy senki a három világban nem éhez felhőtlen nyugalomban és jól éppen. Ez elég súlyos, mert ezt így, ez az igen. Szóval, hogy bakták, amikor jönnek a Krisna tudatban, ugye mondják, hogy chant and be happy, csak enni kell, énekelni, táncolni, meg úgy jól érezni magukat, és akkor boldogok leszünk, akkor elhiszük, hogy oké, most már bakta vagyok, dóti van rajtam, vagy cári, levágtam a hajamat, vagy befontam attól függ, ha rajtam tilak, dzsapázok, olvasom a könyveket, akkor én most már boldog leszek, engem már nem érint az anyag, én most már felfelé emelkedtem ennek az egésznek. És akkor idővel meg észreveszünk, hogy ez nem így van feltétlenül, és akkor ilyen történnek dolgok, megbetegszünk, és annyi minden történik velünk. És akkor néha baktákban így, hogyha nagyon kezdők, nagyon kanisták, akkor felvedem, hogy hát akkor nem is működik a folyamat. Hát én ugyanúgy szenvedek, mint előtte, pedig itt vagyok Dótiban, tök jól nézek ki mindent, dzsapázok, hogy erre jövök magam erre, azt mégis szenvedek. Akkor itt valami nem stimmel. De amiről szó van, tehát amikor jövünk a Krisna tudatba, akkor kapunk lehetőséget, hogy kilábaljunk ebből az inkoványból, amiben bele vagyunk ragadva életről életre. És akkor jön Krisna, eljön itt a Szent Neve, a Szent Írás, eljön itt a Bakták Társasága, a Lelki Tanítómester, és akkor ad lehetőséget, ad segítséget, hogy hogyan kell kimászni. Ugye sokszor mondják, hogy szankítanod nekem, hogy az embereknek miért, mert ez nem jó a dolog, ez az ételosztás, mert az embereknek nem halad kéne adni, hanem hálót, hogy megtanuljanak halászni. És akkor hát Krisna ezt csinálja velünk, szóval nem az, hogy tessék itt a tiszta Isten szeretet, egy szempontból ezt csinálja, de igazából odaadja a folyamatot, amivel el lehet élni, tehát odaadja és odaadja a hálót, és megtanít rá a képviselőink keresztül, hogy hogyan lehet halászni. Szóval megtanítja, hogy hogyan lehet őt szolgálni. És ez végül is ez a szadana bhaktinak a folyamata, hogy megtanuljuk szeretni Krisnát napról napra egy picit jobban, ahogy végezzük ezeket a szabályozott rendszeres tevékenységeket. Ezt jelenti a szadana bhakti, hogy amit rendszeresen csinálunk, és van egy rendszer még azon belül, ahogy csináljuk. És ugye a másik dolog, hogy hiranyakasipú szenvedést okozott az élőlényeknek, mindegyiknek, főleg az embereknek és a félisteneknek, meg az ilyen magasabb létformáknak, mint a szitthák és a csárdának. És ugye ez a anyagi világ, ez a szenvedésnek a helye. És különösen a földbolygó, ugye, úgy jár, hogy mit gyulók a halál birodalma. És itt nagyon sok szenvedés van. Ugye, senki a három világban nem lehet feltenni nyugalomban és jólétben. És ez még itt különösen igaz. Itt a bolygón is, ahogy halad előre a kaliuga, ez egyre jobban fokozódik. Csak látszik attól, hogy gyerekkoromban mondjuk, hogy néztek ki a dolgok, meg hogy most a jelenben nem egy hosszú idő. Szóval ezt mindenki láthatja, ha van szemben, meg hogyha nem egózik, meg hogy elfogadja, hogy hát ez tényleg történik, nem ragaszkodik az utolsó pillanatig abban, hogy igazából minden rendben van, és hogy fejlődik a világ, és hogy tök jó, most már van hibrid hajtás, meg iPhone 10, meg nem tudom. És ugye, hát ez a szenvedés. És van többféle felosztás, de amit Srila Prabhupád magyaráz az Upadésamritának az egyik magyarázata, hogy három, ez egy ilyen háromos felosztás. És azt mondja, hogy ebben a világban minden élőlény mahámája irányítása alatt áll, akinek az a feladata, hogy háromféle szenvedés hatására tegye ki őket. És ugye ezt Pankajamritra mondta, amikor itt volt, és tartott Uranisingadévről egy ilyen leckét, hogy Durgá az azt jelenti, hogy börtön. És Durgádévének van egy szigonya, aminek három ága van, és ez a háromféle szenvedés. És azzal bögdös minket, hogy vegyük észre, hogy ez egy rossz hely, és hogy nekünk nem itt van a helyünk. És ennek a szigonynak a három helye, a adidaika és a félistenek által okozott szenvedése. Ugye, ebbe tartozik a szárazság, a földrengés, a különféle ilyen járványok, olyan dolgok, amik a természet természeti csapások, ezeket úgy hívják. És akkor ugye már mi tudjuk, hogy minden ilyen dolognak van egy ilyen irányító személyisége, a viharoknak, a földrengésnek. És ilyenkor, ugye amikor az emberek bűnös életet élnek, akkor elégedetlen a legfelsőbb úr, elégedetlenek a félistenek, és akkor idővel alatt összegyűlik a karma, és annak valahol ki kell jönnie. És akkor ugye az a feladat ezeknek a félisteneknek, hogy megnyújtsák a számlát, hogy akkor most akkor ezt le kell tudni, ki kell fizetni, és akkor jönnek ezek a csapások. Szóval a következő az adibótika plésa, más élőlények által okozott szenvedése. Szóval azt írja, hogy Prabhupád, hogy például rovarok vagy ellenségek. Hiranyakasipu az egész univerzumnak az ellensége volt. Azért kérte ezt az áldás Brahmától, hogy mindenki szembe tudja szegolni, ne legyen nála hatalmasabb, mindenkit le tudja győzni, és mindenkit az uralma alá tudjon hajtani. Szóval igazából ő elég ellenségesen gondolkodott. Tehát az a szenvedés, amit az univerzumban az én lények tapasztaltak, az ebben az adibótika klésába tartozik. És... igen. Aztán a harmadik, az agyjátnak a klésa. A saját test vagy elme okozta szenvedések tartoznak ebben a csoportban, és ez az elmebeli vagy fizikai fogyatékosság. Szóval múltkor osztottam, és jött egy kislány. Nagyon-nagyon is kislány volt, iszonyú szép, ilyen 5-6 év körül lehetett. Gyugra-gugrált az anyukája körül, hogy volt nála valami kis ilyen dolog, amit biztos az óviba csinált, vagy nem tudom. És hiányzott a keze. Így, hát könyökből talán, de lehet, hogy kicsit följel. Úgy nem látszott, hogy rajta, hogy ő emiatt szomorú, hogy valami. Szóval úgy nézett ki, mint bármelyik másik gyerek. De hiányzott a keze. És lehet, hogy most úgy nem annyira szenved tőle, bár valószínű, azért egy kéz minusz, az komolyabb szenvedést okozhat, szóval egy csomó minden nem tud csinálni, amit a többi gyerek. De ahogy nő fel, és hogy nővé lesz, ugye ez egy probléma általában. Hogy ugye sajnos az emberek elég kirekesztőek általában. És amikor van egy ilyen testi fogyatékosság, akkor azt úgy, abból esetleg viccet csinálnak, vagy csak úgy simán hogy nem fogadják be az ilyen embereket. És amellett, hogy ez egy elég összetett dolog, mert egyszerre adibótika klésre, hiszen amiatt, hogy adjátnik a klésre, hogy nincs keze, szóval egy csomó nem tud csinálni, amit mások tudnak. És ugyanakkor adibótik a klésra, hogy mások kicsúfolják emiatt, vagy kinézik, vagy csak állandóan azt, hogy jaj, szegény. Nekem van olyan ismerősöm, akinek van ilyen problémája, és akkor neki ebből volt elege. Ja, van itt ez a hagyatok békén, én csak hadd éljem az életemet. És akkor attól szenvedett. És akkor kettő az egyben. Vagy annyi minden. Szóval a bakták is, amikor szóval ez ugye ez a rák, ez most már nem egy olyan dolog régebben, ez csak úgy néha hallottuk, hogy hú, rákos, és akkor az olyan volt, hogy hűha. Most már igazából nem is tudom. Szóval hetente hallom, hogy az egyik ismerősöm, meg komolyan vagy kevésbé komolyan ilyen rákos megbetegedése van. Szóval ez most már mindennapos. És legyen nagyon gyakran, hogy ez egy olyan komoly dolog, akkor ott valamit ki kell venni, le kell vágni, stb. És akkor az fáj, amikor csinálják, és akkor utána is egy csomó idő a gyógyulás. Aztán ezek a testi fogyatékosságok, de aztán az elme, az szerintem nekem legalábbis, ami az én tapasztalatom, az elmétől az a legnagyobb szenvedés, ami az elmében van. Mert az úgy mindig veled van, és nem tudod kikapcsolni, és folyamatosan nyomja, és nincs olyan, hogy pihen egy pillanatra, és az mindenre kihat. Szóval ami van, amikor már az elmebeli fájdalom már fizikailag megnyilvánul. Szóval az egy nagyon, nagyon rossz dolog, és hát az igen, az én véleményem, hogy ez az elmebeli szemben, és ez rosszabb, mint a fizikai fogyatékosság, 100-szor minimum. És ezek a háromféle szemben is, ez különböző arányokban mindenkire vonatkozik. Szóval nincs olyan, hogy nem. Tehát vannak nagyon szegény emberek, akik esetleg még betegek is, és nincsen semmi, és a többi, és egy olyan helyen jönnek, ahol nincs víz, azok úgy szenvednek. De vannak nagyon gazdag emberek, akik egészségesek, fizikailag szépek, gazdagok, okosak, mindenük megvan, még akár hírősek is, és akkor van egy ilyen mentális problémájuk. Ami depresszió, az kb. Betegség, szóval én nem tudom, de nem ismerek olyat, akinek lenne a többé-kevésbé valami depressziója. Aztán, vagy valami szorongás, vagy bármi ilyesmi. Szóval valamilyen mértékben, valamilyen arányban természetet, dukkhálájam hasásatom, hogy szenvedésekkel teli és átmeneti. És hogy ezt mondja Vishnu Gita-ban. Szóval, hogyha ez a természete, ez a dharmája, akkor nem lehet elválasztani. Szóval, hogy a tűzéget, hogy a világban van szenvedés, ha tetszik, ha nem. És akkor, hogy pozitívra hozzuk ki ezt az egész dolgot, ugye mi megkaptuk ezt a folyamatot, a Krisna tudatot Csillaprabhupától, aki ugye Krisna küldött, hogy vessen véget a szenvedésünknek, és akkor tény is való, hogy ez nem történik így, hogy csak ide jövünk, felveszünk a dótit, ugrálunk a murtik előtt, eszünk a prasadamot, és akkor egyből már csak boldogság van. Hanem vannak, szóval attól még ebben a világban maradtunk. És attól azon múlik, hogy mennyire maradunk ebben a világban, vagy mennyire hódolunk meg ennek a folyamatnak. Egyszer régen lelki tanítómesterünk, nem emlékszem, hogy mikor mondta, de azt mondta, hogy a lelki világ az nem egy hely, hanem egy tudatállapot. Szóval minél inkább meghódolunk annak a folyamatnak, amit kaptunk Srila Prabhupától, minél tökéletesebben végezni. Hát igyekszünk, minél jobban törekszünk végezni tökéletesen ezt a folyamatot, annál kevésbé vagyunk az anyagi világban. Szóval láthatjuk ezeket a baktákat, akik jönnek, akik így tiszta bakták, és nagyon magas szinten állnak. Szóval őnekik, vannak nekik is gondjaik, szóval megbetegszenek, fájdalmat tapasztalnak. Most mondta Guru Maharaj podcastban, hogy a középső nevek a fájdalom. Szóval neki mindenne fáj szegénynek. Hát valószínűleg az olyan tanítványok miatt, mint én. Mert ő neki nincs karmája, vagy ilyesmi, de hát nekünk sajnos van és ráragasztjuk. De mondta, hogy fáj a hátam, fáj a lábam, fáj a vesém, mindenem fáj, de én nem fájok, mert én lélek vagyok. Szóval ő nem úgy gondolkodik, hogy ez így a... Ő nincs az anyagi világban. Azt is mondta, hogy igazából, hogyha úgy nézed, akkor az anyagi világ és a lelki világ. Ez a tudatodon múlik. És hogyha meghódolunk a folyamatnak és megtisztulunk Csétódarban a Marjanon, akkor egy ponton nekünk is megszűnik az emelés. Ez a Krisna tudatnak ugye az első ilyen következménye, hogy minden jó dolog megnyilvánul és az összes kedvezőtlen eltűnik. És csak hát ez idő és elszántság, meghódolás kérdése. És ugye a mi folyamatunk alapja az a szentnév éneklése. És valamiért, amikor avatást kapunk, nem azt kell megfogadni, hogy hány órát kirtanozunk, vagy hogy mennyit fogunk harinálmozni, hanem hogy hány kör csapázunk. És ez a lelki életünknek az alapja, hogy hogyan énekeljük a szent nevet, hogyan csapázunk, amikor, azt hiszem David Jopramoto hallottam, hogy amikor csapázunk, akkor egyedül állunk Krisna előtt, akkor egyedül vagyunk. Szóval amikor kirtanozunk, az nagyon jó, akkor együtt énekelünk, akkor arra, hogy csak egy közösségi szinten kapunk egyet, akkor tök mindegy, hogy milyen mértékben veszünk részt, mindenki ugyanannyian annyit kap. De amikor csapázunk, akkor mi nem csapázunk ketten vagy hárman, még ha egymás mellett csapázunk is, mert figyel ott, hogyha figyelünk, akkor neked kell figyelni. Nem tud figyelni helyetted más. Szóval amik a kirtan az olyan, hogy neked nincs olyan jó hangod, akkor elállsz hátulod kicsit ott. És akkor te is megkapod. De, és akkor majd valaki elviszi a balhét. Szóval vannak nagy kirtaniáink, én is úgy szoktam, hogy egy jitadriapra úgy itt van, akkor beállok el, és akkor úgy tűnik, mintha tudnék valamit. De csak az olyan, hogy akkor egyedül vagy. Akkor nincsen mit tenni, akkor neked kell odafigyelni, neked kell tenni az erőfeszítést. És ha beletesszük, akkor az megéri. Szóval hatalmas dolog ez a szeretet, ez most az avatási lesz kimondta a Guru Maharaj, hogy a varázslat az a szent névben van. Szóval, hogy ami történik velünk, az a szent névben nyilvánul meg. És minden jól meghódolunk a szent névnek, minden figyelmesebben, odaadóban, minél jobban töreked arra, hogy ne kövessük el sértést, minél szebben énekeljük, annál nagyobb eredményt kapunk. És szerintem ezt mindenki tapasztalja, mert azért van itt, mert a Szent Névnek a kegyét itt tapasztalja, érzi. És minél többet jobban fejlődünk a Szent Névének és meg simán, annál kevésbé fogunk szenvedni. Nehézségek lesznek, de ezt szóval a szenvedés, hát hogy a fájdalom az elkerülhetetlen, az mindig lesz, de a szenvedés az opcionális. Szóval, hogyha értjük azt, hogy ez a világ természete, nekem van egy karmám, amit le kell tudni, és hogyha végén van, akkor jó lesz minden, hogyha jó tudatban vagyunk, akkor nem szenvedünk. Szóval a fájdalom, a szenvedés, ez két különböző dolog. Ennyit gondoltam mondani, igazából sokkal többet mondtam, megint amit gondoltam. Kérdés, hozzáfűzés, kiavítás, főleg arra lennék kíváncsi a kiavításra. Gondolatban.
Említetted, hogy van különbség a gyapázásnál és a kirtóban való részvételben. Én úgy tanultam, hogy ebből a szempontból ez nem így van, mind a kettőnél ugyanaz történik, tehát amilyen mértékben odafigyelünk, olyan mértékben tapasztaljuk a gyakorlatnak az áldását, illetve Krisna bakták kegyét. Tehát kirtanban sem működik a kirtan, úgy érezzük, hogy nem működik igazából, hogyha nem figyelünk oda, persze. A kirtanban többen segíthetnek, mint japában, ez a különbség csak, de a segítség jelleg ugyanaz, rávesznek minket, hogy mi is figyeljünk oda, és akkor történik a kirtannak a lelki hatása. Egyébként csak ott vagyunk, és énekelésnek, vagy valami anyagi dolognak érzékeljük, és hogy ezzel nem lépjünk túl, akkor ott sem, nagyon hamar ott is egy kellemetlen alszokás, anyagi megvonás, vagy valami.
Köszönöm, ez hasznos volt. Valaki más?
Kérdésem lenne, hogy nem mindenki tapasztalja, nem mindenki tudja, hogy a fájdalom és a szenvedés ez két különböző dolog, hogy ez valamiféle tatva, tanítás, vagy csak úgy bejön, hogy néha van fájdalom, és nem tapasztaljuk mellé a szenvedés érzését, vagy hogy lehet egy érzést megszüntetni, mert úgy tűnik, hogy az csak úgy jön vele az eseménnyel, szóval erről tudna valamit esetleg mondani?
Hát az én megértésem erről az, vagy én ezt úgy értem, hogy az a tudatállapotunkban függ, hogy szenvedünk, vagy fáj, szóval, hogy a fájdalom a szenvedése nekünk. Tehát, hogyha van transzcendentális tudásunk, és azzal úgy képbe vagyunk, akkor is értjük a dolgokat, hogy akkor nincs szenvedés. Szóval, hogy ez a transzcendentális tudás, tehát hogy attól függ, hogy mennyi transzcendentális tudással és megértés, tehát mennyi megvalósítással rendelkezünk. Szóval, hogy mennyire értjük azt a helyzetet, amiben vagyunk. Transzendentális tudás tükrében. Ezt később Várati Maharázs mondta nekünk, mikor itt volt tavaly, vagy tavaly előtt, hogy a tudás az megvalósított tudást jelent. Szóval, hogy amikor sokat olvasunk, és tanulunk, és minden, és társunk a transzendentális tudással, akkor idővel jönnie kell a megvalósított tudásnak. Az az igazi tudás. És az megvalósított tudást jelent szerintem, ahogy én értem, amikor tudjuk azt kezelni, hogy ez a helyzet, amiben vagyunk, ez igazából fájdalom, de nem szenvedés.
Egyrészt lehet, másrészt viszont ugye Sharan Maharaj is mondja, hogy igaz az ő neve fájdalom, és lehet, hogy nem szenved, de ugyanakkor egyszer hallottam, amikor Prabhupádot kérdezték, hogy ne nagyon Prabhupád, hogy milyen sok szenvedést okozom neked, hogy itt építkezés folyik meg közül, a erre azt mondta, hogy tolerálom. Tehát, hogy úgy tűnt, mintha ő is érezne valamiféle szenvedést, csak ezt eltűri. És pedig hát neki is ugye, az a tudása, az nem megkérdezhető gondolkodása. Nem tudom, lehet, hogy csak például mondta, hogy mások is hogy kezeljenek ilyen helyzetet, de lehet, hogy valami más is közrejátszhat, hogy valaki tapasztal a szenvedést, vagy nem.
Mm-hmm. Nekem ez a példa ez nem ellentmondás. Szóval, hogy próbálom, hogy bocsánat, hogy szenvedést okozunk, de hogy azt jelenti, hogy tolerálni, az azt jelenti, hogy kezelni ezt a dolgot a tudáson keresztül. Szóval próbál nem okod ki, hogy mit kalapáltok, itt nem tudok dolgozni, hanem értettem, hogy ahhoz, hogy felépül ez a templom, ahhoz kell kalapálni. És akkor, és hogy értettem, hogy ez a templom, ez nagyon fontos, mert ide jönnek majd az emberek, itt lesznek a bakták tudatásra, jönnek az emberek, tudom megint prédikálni. Szóval tudásával, azért tudta kontrollálni, mert volt tudása, ez nyilvánvaló, az nem is kérdés. De én azt hiszem, hogy itt a szenvedés, hogy én nem, szóval nem tudom megmondani, hogy Silla Prabhupád mit gondol, de ez elképzelhető, hogy a tanítványok gondolták szenvedésnek, de Prabhupád meg kellemetlenségként élte meg, amit képes volt tolerálni, mert ez erre szükség van.
Nekem ma egy olyan leszkült eszem, akkor Bhakti Vipuna Maharaj tanította a különféle ugye, testi dolgokat, hogy a elme, intelligencia, hamis ego, és azt mondta, hogy mivel az intelligenciát magasabb rendűnek tervezte Krisna, mint az elmén, hogyha elkezdjük használni az intelligenciát, tehát használjuk a megértésünket, akkor az megszünteti az elmének a hatását, tehát vagy a szenvedést, vagy akár az anyagi örömet is. Tehát, hogy én ezt hallottam erről, hogy ez a működés, és ez indokolja, hogy csak használni kell a tudásunkat, még akár anyagi tudást is lehet használni, tehát valami másképpen kezdjük látni az életünket, már az is egy ilyen hatást kelt az érzésre. Tehát a szenvedés érzése az intelligenciával szinte azonnal sem megvisíthető. Aztán jobb a transzcendentális tudással, tehát a transzcendentális intelligenciával tesszük, de valószínűleg ez is közrejátszott, mint egy folyamat.
Ezt amit még hallottam egyszer, hogy mi tudással tudjuk kezelni az anyagi energiát. Szóval ez az egyik. A másik, hogy az intelligencia az olyan, mint egy pohár. És amit beletöltesz, az van benne. Szóval, hogyha transzcendentális tudást töltesz bele, akkor... Mert az elmét kontrollálni az még nem egy lelki dolog alapvetően. Azt megcsinálják karmik is, akik el akarnak érni valamit az életben. De lehet anyagilag kontrollálni az elmét, és lehet lelkileg. És azt hiszem, hogy ez is beletartozik ebbe a dologba. Jó volt ez így? Hát ez volt. Akkor lejárt az idő, úgyhogy ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Gratulálj, Sivatlán voltam ki, Jai! Sisi Dajani Tági Jai Bódunga ki, Jai! Sivatlán Bukálda ki, Jai! Itáli volt, hogy van.